a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Boldog új évet mindenkinek, az első 2022-es vendégünk Galambos Dániel, a Spiller TV szakértő és a büntető.com újságírója.
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek veletek.
Úgyis olyan keveset találkoztunk az utóbbi időben, mint a televízió képernyőjén. Az első téma azt szerintem adja magát, Lukaku ügy, és mielőtt belemennénk a Chelsea-Liverpool mérkőzésnek a komolyabb átbeszélésébe, mindenképpen ezt kellene tisztáznunk, és én szerintem egy kicsit messzebbről is kell indulnunk ahhoz, hogy megértsük ezt az egész folyamatot. Azért is nagyon örültem, hogy elfogadtad a mai meghívást, mert szerintem te elég jól látod ezeket a folyamatokat, hogy hogyan működnek a klubok, hogyan működik a sajtóosztály, hogyan kell engedélyezni egy interjút. Nos, ez csúszott teljesen félre, és hogyha most nagyon álnaivan akarok föltenni ezzel kapcsolatban kérdést, akkor mondhatnám azt, hogy na végre van egy őszinte interjúnk, miért nem örülünk neki?
Hát mi lehet, hogy örülünk, a Chelsea drukkerek, és főképpen a Chelsea vezetői nem örülnek neki, mi szerintem igen. Igen, hát azért ez szigorú szokott lenni, főleg, hogyha ugye én az írásos oldalt ismerem inkább, mint a tévés oldalt, és azért úgy írásos anyag szerintem a nagy kluboknál már nem kerülhet ki, hogy azt ne olvassa el a sajtóosztály valamelyik tagja. Egyébként ez nálunk is így van, tehát nagyon szigorúak itthon is azért a például az NB1-es klubok, lehetnétek egy kicsit azért engedékenyebbek is. Na mindegy, szóval ez a lényeg, hogy valóban ez már így működik jó régóta, és ezért volt meglepő ez a bizonyos egy-két olyan elejtett mondat, ami ugye kiverte a biztosítékot a Chelsea hierarchiában. Ugye azért azt tudni kell, hogy ez 3 héttel korábban készült ez az interjú, tehát éppen akkor, amikor Lukaku nem volt kezdőjátékos. Ugye volt neki egy súlyosabb bokasérülése, aztán elkapta a koronavírust, abból ezekből nehezen jött vissza, de ő már valószínűleg úgy érezte, hogy ő már játszhatna, vagy kezdeni kéne, Tuchel meg nem mindig számított rá, és akkor adott, ebben a pillanatban érte előtt a Sky Italia, amelyik tulajdonképpen igazából az olaszországi dolgok miatt kereste meg, és amiatt, hogy végre beszéljessen az Intertől való búcsújáról, ugye ahol imádták, viszont ugye nem nagyon köszönt el a szurkolóktól.
Azt hittem, ezt fogod mondani, amikor úgy kezdted, hogy messziről indulunk, Olaszországból.
Ne, úgy is lehetett volna. Igen, itt a Chelsea kapcsán szerintem csak azt kell megjegyezni, hogy ebben most itt Löw Zsolt miatt nekünk is van egy kis részünk, meg egy kis helyismeretünk. Hogy ott.
És te készítettél interjút vele.
Igen, és ott az úgy nézett ki, hogy 18 kérés után engedélyezték körülbelül az ottani Adrian nevű sajtós, akiről egyébként is az a hírjárja, hogy az egyik legszigorúbb ebben a tárgykörben, és nálunk egy kocka nem mehetett le, még a promó sem mehetett le az interjúból, addig, ameddig Adrian az angol nyelvű leíratát az interjúnak nem olvasta át. Tehát azt gondolom, hogy itt ebben, amit Lukaku mondott, legalább 3 vagy 4 olyan dolog volt, ami biztos, hogy kiverte volna a biztosítékot a Chelsea sajtóosztályán, és nem engedik át ezen a szűrőn.
Igen, tényleg én is készítettem egyébként Zsoltal a büntető.com-ra, és ott is ez volt, és mondta, hogy küldjem el a sajtó, megadta a sajtós nevét, elküldtem, talán angolra még le is fordítottam, és akkor úgy küldtem el, úgyhogy igen, szigorú a dolog. Na szóval a lényeg, Lukaku, hát igen, ott ugye ami leginkább nem tetszett a Chelsea-nek az ez, hogy ő azt találta mondani, hogy hát nem örül annak, nem boldog, vagy nem örül annak a helyzetnek, amiben van, mondja ezt az a játékos, amelyikért majdnem 100 millió fontot fizetett a klub egyrészt, másrészt kap úgy nagyjából 340 ezer fontos heti fizetést, ami még hogyha bruttó is, mert ugye ott nagyon magas az adó Angliában, akkor is eszméletlenül sok pénz. Szóval ilyenkor joggal mondja azt egy klub, hogy figyelj, hogy még hogyha bántanak is dolgok, valamennyire tartsd magadba. Tehát akkor nézd rá arra 6 Ferrari-ra, meg a 8 medencére, és akkor talán úgy könnyebb. De nyilván egyébként most mit könnyen mondjuk, azért futballisták, és azért ekkora sztárok, mert ők mindig játszani akarnak, mindig gólt akarnak rúgni, mindig győzni akarnak. Tehát én értem, hogy frusztrált egy játékos, hogyha nem futballozhat, mert ez a mindene sokkal többet ér neki az, mint hogy most hány csoda járgány áll a garázsában. De akkor sem mondok ilyet. Másrészt meg ez a kicsit visszavágyódás az Interbe, amikor most jött el onnan, és akkor azt mondani, hogy hát ő még fog az Interben játszani, talán nem is olyan távoli jövőben, meg hogy azért ne jöjjön Lautaro a Chelsea-be,
szerintem
mert majd...
Szerintem vágyakozni szabad. Hát azzal szabad, nincsen de... nagy gond, azzal nem, vagy nem lett volna nagy gond, hogyha annyit mond, hogy hú, egy nap még nagyon szeretnék az Interben játszani, panaszkodni nem szabad, vágyakozni,
igen.
Azt még
szeretném. Azt szabad, igen, ha mellé teszi azt, hogy de én most a Chelsea játékos vagyok, és mindent a Chelsea, és örülök, hogy itt lehetek. Közben elmondta egyébként, hogy nem véletlenül választotta a Chelsea-t, mert neki ez gyerekkori kedvenc klubja a Chelsea, és ezt mindig is hangoztatta, és tudjuk, hogy ez így van. De akkor is Lukaku kapcsán azért vannak ilyen necces dolgok. Az egyik például, hogy a gyerekkori kedvenc klubjával szemben a Manchester United-et választotta ugye 2017-ben talán, ugye, és miért akkor, miért a United-et? Pénz döntött ott is, csak vajon valószínűleg igen, pedig ott volt a Chelsea, amelyik hívta. És hát most ugye megint el igazából azt róják a szemére, vagy vetik a szemére, hogy megint a pénzt választotta egy Inter után, ahol bajnok volt, amíg nem lett sokkal rosszabb, simán a bajnokok ligájában is megpróbálhatott volna ez a csapat valami maradandót alkotni, ő a Chelsea-be ment. Hát szóval igen, és nekem sem tetszenek ezek a dolgok. Ennyire azért kell lojálisnak lenni, pláne ilyenkor, amikor még igazából most jött ide, most azért, mert nem kezdett néhány meccsen, hát akkor ennyit szerintem nem szabad volna mondani. Miközben nem olyan súlyos azért szerintem az a nyilatkozat, de nem elegáns egyáltalán. Ugye az ma, azt mondtuk el, hogy ma beszélgetnek ők egymással arról, hogy mi legyen a jövő. Nem hinném egyébként, nem hinném, hogy olyan nagyon nagy baj lesz.
Főleg azért, mert Lukakut ugye az interjúkból ismerve, ő alapvetően én őszinte, és ezt mondták a Totaliben, hogy lehet, hogy egy kicsit próbált így alkalmazkodni ahhoz, hogy amúgy ő a Sky Italiának nyilatkozik, és volt ilyen képmontázs is a Twitteren, hogy amelyik klubjában megfordult, mindenhonnan összeszedtek egy olyan képet, ahol éppen a címert csókolgatja, és ez a West Bromnál is ugyanúgy igaz volt, és lehet, hogy benne van egy kicsit az, hogy ha már nekik nyilatkozok, akkor azt mondjam, amit ők hallani szeretnének.
Kicsit oda hízelgek, igen, oké, de csókolgat. De hogyha van, végülis engem nem zavar, hogy csókolgatja a címert, mindenhol, hogyha mindenhol van mögötte teljesítmény, és rugdossa a gólokat, akkor lehet egyébként csókolgatni. Még ebben az egész ügyben Tuchel ugye az a nagyon fontos szereplő, aki elmondta, hogy kiderült ugye, hogy ő a csapat idősebb játékosaival megbeszélte a döntést, tehát nem úgy volt, hogy ő most erre berágott erre a nyilatkozatra, és önhatalmulag úgy döntött, hogy akkor Lukaku nem lesz keretben a Liverpool ellen, hanem megbeszélte, mit szólnak a játékosok, és a játékosok igazából abszolút Tuchel mellett voltak, és most értetlenkedtek, és nem értették tényleg, hogy Lukakunak ez most miért volt fontos, vagy miért volt jó. Mondom, azért 3 héttel ezelőtt történt ez az ügy, és azóta dicsérte Lukaku Tuchelt egyébként, de Tuchel szerintem edzői nagyságát mutatja, hogy ő nem egyéni sértettségből akar dönteni, el is mondta, hanem őt mindig a csapat érdeket nézi, a klub érdeket nézi, és olyan a játékosok úgy voltak vele, hogy igen, most Lukaku, akkor ne egyelőre, ezért döntött így.
Még egy dolog, és egy téma erejéig menjünk vissza erre magára erre az interjúra. Szerintem 2 dolog volt, ami feltétlenül etikátlannak mondható. Az egyik az pont ez, hogy Lukaku a hírek szerint nem egyeztetett a sajtóosztálya, hogy ő interjút akar adni, tehát hogy ez azért a mai világban szerintem egy eléggé furcsa lépés volt. A másik pedig az, hogy ennek az Interbe való visszavágyódásnak egy nagy része az úgy jött ki, hogy a Skyon az interjút elkészítő riporter elmondta, hogy Lukaku még hozzátette azt felvételen kívül, hogy, és akkor itt jött egy pár olyan dolog, ami még sértette a Chelsea-t. Hát szerintem ennél sokkal etikátlanabb dolog, azért nem sok létezik újságíróként, hogy még kiteregeted azt, amit egyébként neked bizalmasan elmond.
Hát ez így van, ez mondjuk ez abszolút nem volt etikus, ez egyértelmű. Meg persze egy picit tényleg az sem, Lukaku részéről meg az, hogy kicsit ugye a taktikáról is beszélt, hogy neki azt a játékrendszert alkalmazza Tuchel, amiben neki nem biztos olyan jó helye van, meg hogy az neki nem biztos, hogy fekszik, tehát ezek azért egy edzőt azért nyilván bántanak ugyancsak. Mondom, ugye ma van a nagy megbeszélésük, de én csodálkoznék, és hétfőn volt a megbeszélés, és csodálkoznék azért, olyan nagyon nagy dolog, de rengeteget fizetett ahhoz a Chelsea, hogy itt most így olyan könnyen lemondjon róla.
Csinálunk szinte minden podcast után egy ilyen kiegészítést, hogy az adáson kívül mi hangzott el, és akkor mikor van nincs itt a vendég.
Igen, biztos örülne neki minden vendégünk. Ami itt Tuchelről már elkezdhetek mondani, hogy mennyire volt jó lépés, vagy mennyire nem, fel kell vetni azt a kérdést egyáltalán, amit a Paris Saint-Germainnél is felvetődött ő kapcsán, hogy az egókat mennyire képes kezelni Thomas Tuchel?
Ahol ennyi sztár van, ott fel kell vetni, de egyelőre ezzel úgy tűnt, hogy nincs gond. Tehát eddig azért úgy rendben lévőnek tűnt ez a Chelsea.
Volt ekkora ego, mint amekkora Lukaku?
Hát igen, lehet, hogy akkor, mert nyilván Werneré nem ekkora, Havertzé sem. Tehát azért Manté sem. Havertzben azért látok egyfajta, meg az IS-ben is azért látni egy jókora egót, de amíg az eredmények megvannak, és hát egy bajnokok ligája győztes edzőről beszélünk, aki a fél évvel az érkezése után nyert, az megfoghatatlan. Tehát ott nem tudsz mit csinálni, ott, és az eredmény ilyen szempontból a legfontosabb. Tehát ilyen, amíg eredmény van, addig mindig Tuchelnek lesz igaza, és szerintem ezt minden játékos elfogadja, el kell, hogy fogadja, még hogyha berzenkedik is amiatt, hogy fú, neki most padon kell ülnie. De hát egy ilyen, tehát aki a Chelsea-be ment, az tudja, hogy ott iszonyatos verseny van, ott nem garantált a kezdő 11, még talán Lukakunak sem, amikor azt gondoltuk, hogy igen. Tehát ezt el kell fogadni, hogy vagy melózol, és megpróbálod kiverekedni magadnak, vagy nem, de ekkora sztároknál nyilvánvalóan igen. Hát ez
nem az egókról szólt most szerintem, tehát abszolút nem. Amit Tuchel magyarázatként adott, ez teljesen logikus és ideillő volt, mert hiába próbálta volna ezt azt mondani a kamaráknak Tuchel, hogy ez egy belügy, ez nem tartozik rátok, ettől függetlenül ez zavarta volna a felkészülést, és ott lett volna a fejekben, Lukaku edzésében, a többiek edzésében is, hogy na most akkor kezdő leszek, vagy most ez kihatással lesz? Hogyha Lukakut leülteti a padra szakmai döntése alapján, akkor arról szólt volna a felvezetés, meg a kamerák Lukakut figyelték volna, hogy most azért ült le a padra, mert ő ezt az interjút adta, vagy nincsen 100%-os állapotban? És teljesen logikus volt szerintem ez a magyarázat, hogy kész, zavarta volna a felkészülést, így sokkal nyugodtabb volt minden, Lukaku nem volt ott, teljesen tiszta sor az egész, beszélhettek erről a stúdióban, vagy beszélhetnek erről a nézőtéren, a leáton, de ez tisztázva lett, és kész, innentől koncentráltunk a meccsre.
Hát arra pedig érdemes volt koncentrálni. Pont szerintem mindenkinek ez futott át a fejében, amikor 2-0-ra vezetett a Liverpool, hogy itt ez most tényleg csak Lukakuról fog szólni, hogy na, kihagyta őt, nincs meg az eredmény, akkor aztán lehet vágóhídra küldeni mindenkit, aki a Chelsea edzői stábjában van, még akkor is egyébként, hogyha valószínűleg a legjobb és a leghelyesebb döntés született a játékos kihagyásával, de hát egészen elképesztő mérkőzést produkáltak.
Igen, hát fantasztikus meccs volt, ami tényleg ez igen közhelyek, hogy amiért a Premier League-et imádjuk, de tényleg ez az volt, ugye, amikor nagyon lüktet a játék, amikor klasszisokat látsz, amikor mind a kettő győzni akar, érthetően persze, hát most a Cityt be kellett hozni, de hát és hogy milyen a futball, tényleg, hogy mennyire kevésen múlik, hogy melyik csapat kerekedik felül, meg éppen nem, hát most azért, hogyha nem rúgja így el azt a labdát Kovacsics, és mondjuk 2-0-ra mennek a szünetre, akkor onnan föláll vajon a Chelsea? Hát azért ebben kételkedem, hogyha Salah ugye 2-0-nál, amikor kilépett, és akkor egy Csaloba egy hatalmasat mentett helyrehozva a korábbi hibáját, akkor ha az berúgja, nem tolja meg olyan hosszan, berúgja 3-0, föláll onnan a Chelsea? Nem, akkor megint igen jönne, hogy akkor most Tuchel, most mi van, most szétesett a Chelsea.
Dani, ki érdemel egy győzelmet? Mondd meg!
Azt mondjam, hát... senki. Ez így jó volt az X szerintem.
A City is ezt mondják pont. Szerintem,
amikor... Hát az nyert vele, a City nyert vele leginkább, nyilván, mert azért ez most már ez a 10 pontos soknak tűnik, ugye?
Beszéljünk még erről a két első félidei esetről. Mané megmozdulása mindjárt a mérkőzés legelején, kiállítást ért nálatok?
Hát nálam nem. Egyébként,
nyilván most,
ugye, igen, szerintem sokan meglepődtek volna, azt mondom. Nem, és nem azért, mert 15 másodperc után nem illik kiállítani valakit, mert 15 másodperc után is ki lehet, miközben azért számított valószínűleg az, hogy ennyire a meccs elején járunk. De szerintem én nem éreztem annyira durvának, tehát nem ütötte, lehetett benne szándékosság, de inkább így el akarta tolni, nem volt az a direkt,
hát
ütés, de nem könnyökkel bele a arcba, hanem így kicsit nem ugrott fel Aspilicueta, lehet, hogy azt gondolta, hogy felugrik Aspilicueta is, és akkor így eltolja magától. Tehát én ezt éreztem, hogy el akarja magától őt tolni, tényleg rosszul nézett ki, de nálam ez nem volt kiállítás. Nyilván sokan azt mondják, hogy Tuchel olyan elegánsan nyilatkozott, hogy Manének mindig a pályán kéne lennie, mert olyan brilliáns futballista, akit látnunk kell, meg hogy nem szereti, mikor 11 a 10 ellen focizik, de ez most kiállítás volt, tehát tényleg szépen nyilatkozott. Henderson meg még a sárgát is, a Jordan Henderson még a sárgát sem értette, hogy miért. Szóval attól függ, melyik oldal nyilvánvalóan. Én most tényleg ebben semleges voltam, nálam ez csak sárga.
Egyébként abban az esetben, hogyha könyökkel találta volna el, akkor én szerintem is ez felvetődhetett volna, hogy akár a 15. másodpercben is megtörténjen ez a kiállítás. Így egy kicsit egyébként én is erősnek éreztem
viszont
volna.
Viszont ugye ezt magyarázták a Sporiknál, hogy nem szándékos durvaság történt, hanem csak egy nagyon kemény ütközés, és ez szerintem abszolút elfogadható. Ha kiállították volna, akkor sokkal inkább beszélnénk róla szerintem.
Mikor láttátok ezt pedig volt a fejét a meccs után?
Azt már nem.
Teljesen lila volt az arcsontja.
De ott rögtön utána is volt közel, és látszott, hogy van egy ilyen kis folt.
Igen. Mount?
Mount az nem, nem, az nálam nem piros. Az, ott azért nagyon rafináltan Tsimikas beszorította oda a lábát, és ő csak ki akarta szabadítani, és az is, és az is olyan rosszul nézett ki, hogy mint aki így meg akarja rúgni, inkább kiszabadítani akarta. Nyilván úgy, hogy az se baj, hogy úgy szabadítom ki, hogy közben gyomron rúgom, tehát valószínűleg ez volt benne, de ott nálam az sem piros lap.
Igen, hát egy ilyen felfokozott meccsen nyilván nem ugyanaz a szituáció, de hogyha az egyik oldalon van egy durva eset, nem állított ki, és ezt nyilván belülről borzasztó nehéz lehet érzékelni, meg súlyozni, de hogyha a túloldalon van egy ilyen kétes, vagy bármi ilyesmi, akkor egy ilyen, főleg egy ilyen intenzitású és ilyen tüzes meccsnek nem veszed el az élét azzal, hogy valaki csak így könnyen kiállítasz.
Igen, és azzal, hogy nem állított ki, nem lett durvább a meccs. Tehát azért nem az történt, hogy itt most csontzene volt, és agyonrúgták egymást azért, mert nem mutatott fel egy piros lapot a bíró. Tehát azért ezek tényleg azért kőkemény profik, most így azért tudja. Tehát nem kell most már talán, ezen a szinten nem kell attól tartani, hogy annyira eldurvulna egy meccs. Talán nyilván van rá példa, de Premier League-ben azért nem jellemző ez.
Spanyolországban lehet, hogy kiállítottak volna valakit, mert most nem arra, igen, csak hogy lehet, hogy kiállítottak volna ezért valakit, és igen, meg lehet magyarázni, hogy azért, mert durvaság volt, de most ebben nem volt semmi sérülés veszély, hanem összecsaptak, igen, és akkor hirtelen mindkettőnél fölment a pumpa, Tsimikas beszorította, és kész. Nem, ez nem piros.
Hova tűnt szerintetek a Chelsea-nek az az aurája, ami megvolt még itt a szezon elején is? Pont a Liverpool elleni meccsen, amikor emberhátrányban azt érezted, hogy 10 emberrel is tudja kontrollálni a meccset Tuchel, és szerintem nyugodtan mondhatjuk az előző szezonban a teljes Bajnokok Ligája menetelésről, hogy ez volt az érzésed, hogy még az egyébként hihetetlen minőséget képviselő csapatok ellen, mint a Real Madrid például, olyan szinten a Chelsea irányította az egész meccs menetét, meg alakította az egész meccs képét, amit azért most a tegnapi mérkőzésen nem mondhattunk el, és ebben a szezonban itt főleg mondjuk a 10. fordulóta nem feltétlenül van az érzés az emberek, elég idehozhatunk egy Brentford elleni mérkőzést is, hogy teljesen kontroll alatt tudja tartani.
Igen, ez a fajta kontroll, ez valóban nem volt meg. Meg most már egy ideje talán nincs meg, de én korábban mindig azt mondtam ugye a közvetítésekben is, hogy szerintem azért itt a sérülések és a járvány miatti kiesések nagyon sokat nyomnak alatban, tehát még egy ilyen szintű csapat sem bírja el, mint a Chelsea, amelyiknek azért valljuk be, ott a két középpályás posztra három igazán nagy klasszisa van, ugye Jorginho, Kanté és Kovácsics, és abból kettő kiesik, akkor az már nem ugyanolyan az a középpályás. Ugye Kanté meg Kovácsics nagyon sokat hiányzott, és már nem ugyanaz a Chelsea olyankor. Elől is hiányoztak, ugye említettük Lukakut, Wernert, aki mondjuk nyilván azért pocsék formában van önmagához, vagy a Lipcsei korszakához képest még mindig abban, de azért már voltak jobb megmozdulásai, szóval az ő hiány, és talán számít Havertz, ugye, tehát mindenkit ideig, óráig pótolni kellett, és még ez ilyen szinten sem megy, és még hátul is este ki, most ugye, hát most pont a kevéssel ezelőtt ugye Reece James is kiesett azok után, hogy Ben Chilwellt elveszítette a csapat, aki azért védekezésben szerintem azért jóval jobb, mint Marcos Alonso támadásban szintén jobb, még hogyha abban a spanyol is azért erős, de nem annyira, mint Chilwell. Tehát nagyon fontos pont tudja a szárnyvédője a Chelsea-ben, a két alapember kiesik. Tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen olyan annyira egyben a csapat, és amikor azt érzed, hogy hú, nem jött egy-két eredmény, és akkor most már egyre dől a hátrány a Cityvel szemben, akkor ez a bizonyos kontroll, ezt már lehet, hogy nem tudja úgy ezt biztosítani a csapat, mindig van benne, hogy hú, ezt most hozni kell, nyerni kell valahogy ezt a meccset. A Liverpoolon is nekünk nézőknek szerintem ezért volt, hogy előjöttek ezek az elemi ösztönök, mind a kettő nyerni akart, eleve azért olyan felfogás, hát 87-szer megnézte, 87-szer írták, 87-szer veszítette el a labdát a Chelsea ugye a meccsen, az ilyen-olyan módon, most abban több minden beleszámít, ugye ez a lost possession mondják, és akkor az sok minden, de akkor is az sok.
Ez azért volt ennyi,
szóval egyrészt nyilván, mert a Liverpool a csapat, mert ennyire gyorsan akart futballozni mindkét csapat, ennyire meg akarta nyerni, tehát a Liverpoolnak se volt még 73%-os labdabirtoklása ilyen alacsony, mint most ezen a meccsen. De tehát ugye 73%-os a passzpontosság, bocsánat, hogy ennyire gyenge, nem a labdabirtoklás, és ez is azt mutatja, hogy azért, mert ez egy nagyon gyors meccs volt, igen, ilyenkor már hiba, több hiba csúszik be, de a hibák ellenére is, hát nyilván azért nagyon élvezetes, elképesztő meccs volt.
Igen, itt ahogyan mondtuk is, a Manchester City örülhetett a leginkább ezt az eredményt látva, hiszen nagyon leszakadt így róla mind a két fő rivális. Mondhatjuk azt itt január 3-án, hogy eldőlt a 2021-22-es Premier League kiírás?
Hát nem, csóválja a fejét, akkor mondtam, mert szerintem eldőlt egyébként.
Nem, hát mindketten játszanak még ugye, mindketten az Etihadba?
Etihadban fogadja a Chelsea, a City és a Liverpool is oda megy.
Nagyon rövid időn, na, hát két héten belül.
Aha, ez rögtön két meccse, nem szeretem ilyenkor azt mondani, hogy na most eldőlt.
Én nem látom, hogy hol ad le a Manchester City ennyi pontot. Tehát ugye 10-ről beszélünk a Chelsea esetében, a Liverpoolnak egyel kevesebb meccse van ott, még nehezebb.
És pont amiről beszéltetek, hogy most a Chelsea-nél ez a kontroll, Liverpoolnál is az, hogy azért annyiszor helyzetbe kerülnek ellene, meg hogy hány gólt kapott az utóbbi meccs, hogy rúgdoss a gólokat, elég sok gólt kap a Liverpool, tehát az meg mind azt mutatja, hogy azt sem látom, hogy ezek most hibátlanok lehetnek ezek a csapatok. Tehát nem az, mint amikor menetelt a Liverpool, és tudtad, hogy hát nem lesz, aki megállítsa, hogy bármennyire is fantasztikus, mert erről sokszor beszéltünk a szezonban. Most az valahogy azt érezni, hogy egy-két X becsúszhat akár, és akkor meg tényleg hogy hozzák be a Cityt, és a City javára meg leginkább, vagy a City mellett meg azt szól, hogy tényleg annyira jól működik ez a csapat. Még hogyha ez az Arsenal, ez egy Arsenal elleni meccs, ez nem is sikerült annyira jól.
Hát meg vannak azért, bocsánat, még itt tényleg csak egy gondolat erejéig visszatérve erre a két csapatra, vannak lyukak és keletkeznek újak mind a kettő csapatnál. Ugye Mendy megy el a Chelsea-ből az Afrikai Nemzetek Kupájára, Salamanéról már sokat beszéltünk, hogy ők is hiányozni fognak a Liverpoolban, és hát például, amit említettél Chilwell kapcsán, Marcos Alonso egyedül balhátvédként valószínűleg kevés ahhoz, hogy ezt a szezont ezt eredményesen játssza végig a Chelsea, és ott is szivárogtak ki olyan információk, miszerint Tuchel nagyon Emersont szeretné visszahozni, de a Lyonnak vételi opcióval adták oda, tehát hogy arra nem feltétlenül lesz mód. Luka Dinh érkezhet, tehát hogy ott is még, mintha nem igazán találnák azt a megoldást, ami mondjuk a Chelsea szintjén megfelelő lenne egy olyan csapatnál, amelyik tényleg mindenhol a legmagasabb és a legjobb eredményt célozza meg.
Igen, és hát nem is lesz egyszerű, mert tényleg a két szárnyvédő azért később jön majd csak vissza, jó, középen megvannak, ha elől is meglesznek, azért nyilván a dobogó nem lesz a veszélyben a Chelsea-nél, de pont ezek miatt azt nem érezni, vagy én nem érzem azt, hogy be tudja hozni a City-t.
De pont mint ezen a meccsen annyira gyorsan változhat a momentum. Tehát én ezért igen, nem szeretem, hogy
legyen igazad, legyen igazad.
Hogy azt mondjuk, hogy eldőlt, bár néztem ezt a 538 nevű angol fogadóirodának a százalékos esélyeit, ugye Bayernnek 99%, Németországban, franciáknál Paris Saint-Germain 96%, és utána a City jön 85-tel. Ezt én abszolút...
Igen, ez ugye egy ilyen nagyon összetett modell alapján valószínűleg
igen,
számolják ki.
Ezzel meglepődtem, tehát hogy...
Hát, ugye ez táplálja az is, hogy ekkora előnyről nem veszített csapat még Premier League-et az évnek ebben az időszakában. És akkor itt térjünk rá arra, amit itt már az előbb megpendítettetek mind a ketten, hogy a Manchester City-nél, hogyha lehetett volna ok az aggodalomra, akkor az pont a hétvégén kellett volna, hogy előjöjjön, hiszen túlzok, hogyha azt mondom, hogy az Arsenal lefociszta a Manchester City-t az első 45 percben?
Hát nem nagyon, de mondjuk az, hogy sokkal jobb volt, na, és akkor nem akarunk ennyire a City-vel szemben, de végig is lehet hízeleghetünk így az Arsenalnak, mert miért nem, mert tényleg rendkívül jól futballozott, pont úgy futballozott, amit várok ettől a csapattól, hogy focizzon. Pont a fiatalságából adódóan, a tehetségéből adódóan, minden adott ahhoz, hogy ezt a játékot nyújtsa. Arteta is most már láthatóan azért ezt várja el a csapatától, hogy nagyon energikusan focizni, elképesztő energiákat mozdosítva, intenzíven letámadva az ellenfelet, azért őt nagyon tudatosan megtervezi azt a bizonyos letámadást, és ezt látni a csapatnál. Ha letámadják az Arsenalt, és ha az nem tökéletesen pontos, akkor az Arsenal azt kipasszolja, mert vannak annyira technikás játékosai, úgyhogy ő tényleg jó. Ezen a meccsen védelemből Ben White, ahogy fellépett és szerelgetett, Partey, ahogy uralta a középpályát, ugye elől nyilván Saka a gólja miatt is, meg ahogy ott meglódult egyszer-kétszer, és ugye például Rodri egyik sárgalapját miatta ugye követelik az Arsenal hívek, szóval itt most tényleg ez a csapat, ez sokra hivatott, ezt most hosszú idő után elmondhatjuk, és szerintem annyira, nyilván búslakodik minden szurkoló, ilyenkor minden Arsenal szurkoló, mert amikor jobb vagy és kikapsz, az fájó, de hosszú távon ez egy olyan meccs volt, amiből pont hogy lehet építkezni, mert én is mindig eddig olyan szkeptikus voltam, hogy jó, hogy agyonveri az Arsenal a kisebbeket, na de majd mi lesz ugye a legjobbak ellen, és most azt mutatta meg, hogy a legjobb ellen is, és legalábbis hazai pályán abszolút pariban van vele, sőt, hát ezen a meccsen tényleg sokkal jobb volt.
Arteta jelenlétének hiánya okozhatta azt, ugye COVID-fertőzés miatt nem lehetett ott a csapattal, hogy nem biztos, hogy a lehető legjobban reagált a megfogyatkozott létszámra a csapat? Egyébként én élek azzal a gyanúval, hogy elképzelhető, hogy ha nagyon visszább áll az Arsenal, akkor az a rettenetesen megkönnyítette volna a Manchester City helyzetét még 10 emberrel is.
Hát igen, ezt nem tudhatjuk, mert lehet mondta, igen, most két forgatókönyv létezett volna, hogy nagyon egy ilyen sündisznás megszállja a saját 16-osa előtti területet, meg a 16-ost, és akkor megpróbálja valahogy kihúzni ugye ezt a meccset egy-egyen. Nem ezt választotta az Arsenal, vagy nem feltétlenül ezt. Ezért nehéz megróni szerintem őket, de hát nem tudom, hogyha Arteta ott van, akkor az történik-e. Ugye ezzel a nagyon szervezett védekezéssel nyert tulajdonképpen FA kupát, meg akkor a nagyokat azzal győzte le, hogy azért ott rendkívül jól védekezett az első Arteta évben. Most már fejlődött a csapat, szerintem ő is úgy látja, hogy van egy evolúció, most már ennél többre képes az együttes, már nem kell csak így nyerni. Most ebben az adott helyzetben, hát ki tudja, a Citynek lehet, hogy az feküdt volna, és akkor ha nagyon ott van a kapu előtt, akkor meg előbb-utóbb betalál, tehát nehéz.
Gyanús, hogy Arteta nélkül a nagy vonalakban nem változott volna, vagy Artetával nagy vonalakban nem változott volna semmi, nem ugyanez van, mert nyilván ő mondta azt, hogy ne álljanak vissza, hanem amit a jelenlétet tud adni, az lett volna más. Tehát, hogy a finom hangolások meg...
Stoifenberg elég energikus volt ott az oldalvonal mellett, úgyhogy szerintem azért adta az energiát a játékosoknak rendesen.
Igen, adta. Meg ők azért tényleg úgy az elég jó tandemben dolgoznak Artetával, tehát sokszor kéri ki az ő tanár, sokat beszélgettek meccsek közben, tehát azért ez jellemző. Ugye, és tényleg ez a meccs is az volt, hogy itt most elemezhetjük, mert azt érdemes is, meg közben a meccs közben is azért úgy beszéltünk, ugye szünetben már arról, hogy az Arsenal mennyire tényleg ez az energia, meg hogy támadta le az ellenfele, de tényleg a futball ilyen, hogy ott sokszor kidobhatod a kukába, és Arteta is erről beszélt a meccs elemzését akár, bizonyos szempontból, hogy éppen hova pattan. Tehát ugye ez most az a bizonyos helyzet, hogy amikor ugye Aké, a gól van elő, igen, mentett, ha az most Laporte átfejelte, az most bemegy, akkor vezet 2-1-re az Arsenal valószínűleg, akkor rögtön utána volt ugye Gabriel kiállítás szinte, akkor lehet, hogy az sincs, könnyen lehet, hogy nincs, lehet, hogy behúzza az Arsenal, tehát sok kérdés van az Arsenal drukkereket, nyilván a 11-esek is bosszantják.
Hát nyilván nagyon nehéz erről a meccsről beszélni, anélkül, hogy ezt a hát két, vagy akár több szituációt megemlítenénk Stuart Atwell-ről. Tudom, hogy ez nem lesz népszerű, amit mondok, de én azt gondolom, hogy adható volt Bernardo Silva a 11-ese, hiszen átesett Xhaka lábán, és nem azért, mert megrántotta Xhaka, hanem ott előtte a lábak találkoztak. Még hogyha egyébként ez majdnem azt mondhatjuk, hogy tankönyvi példája volt annak, amit bemutattak még a szezon előtt a játékvezetőknél, hogy a gyengébb kontaktok, azok mennyire nem számítanak 11-esnek, és itt ugye az Arsenal szurkolók elsősorban a következetességet kérik számon Atwellen, hogy a túloldalon is volt olyan eset, amiért nagyon hasonló módon lehetett volna.
Na, erről beszélek, amikor tehát a következetesség nem ugyanaz volt a két eset, egyáltalán nem ugyanaz, de hogyha az egyik oldalon van egy ilyen kétes szituáció, és ez 11-es, olyan 11-es, ami ugye nagyon-nagyon nagyban befolyásolja egy meccsnek a végkimenetelét, akkor elgondolkodsz azon, hogy mennyire vonható párhuzamba egyik eset a másikkal.
Igen, tehát azt a fajta következetességet kérik számon, hogy ha az egyiknél kihívták, a másiknál miért nem hívták ki. Na most az egyiknél azért hívták, tehát azért nem hívták ki, hogyha kronológiában haladunk, ugye az Ederson, ahogy rúgta a labdát Odegaard elől, azért nem hívták ki, mert a videóbíró nem érezte azt, hogy hibázott volna, egyetértett ugye az esettel. Ott azt látta, hogy elrúgja a labdát Ederson. A másiknál...
Bocsánat, ne legyenek illúzióink. A bíró azért megy ki, hogy megváltoztassa az ítéletét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyenkor azért most akárki akármit mond, meg a játékvezető tekintéről, meg a vezetőbíró dönt, azért ebben a szezonban emlékeztek egyetlen egy olyan helyzetre is, amikor kiment a bíró és nem változott meg az ítélet?
Hát nem.
Itt ez kizárólag arról szól, hogy lényegében megszületett a döntés, de nézd meg, hogy a te döntésednek tűnjön. Szerintem ilyen egyszerű ez
igen.
A dolog.
Hát ezért is van, igen, akkor hívják ki, csak amikor egyértelműen úgy gondolja, hogy tévedett a játékvezető.
Viszont van hogy hívják azt a csávót, aki Ausztráliából jött? Mindegy, játékvezető. És
Krokodil Dandy.
Nem, valami Gillette.
Ja, Gillette. Gillette, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Jared Gillette, nem?
Igen, Jared Gillette, és neki volt egy meccse, az utolsó meccse az Ausztrál Ligában, ahol bemikrofonozták, mint ahogy az NBA-be szokták a játékosokat, és ott volt egy ilyen szitu, hogy biztosak voltak benne, hogy a védőről pattant oda a másik játékoshoz a labda csatárhoz, és ő belőtte, és meg is beszélték az asszisztenssel, de kiment hozzá azért beszélgetni egy rövidet, hogy ő biztos benne, hogy a védőről pattant oda, és az asszisztens mit látott. Mondta, hogy az elsőnél nem volt les, hogyha az a védőről pattant oda, akkor sincs les, de hogyha az a csatárfeje volt, akkor les van. És mondta neki a Gillette, hogy hát akkor kimegyek megnézni, hogy eladhatóbb legyen, de biztos vagyok benne, hogy nem volt les. És ez az eladhatóság, ami most már nem szempont, mert nem akarják, hogy a játékvezető a hiteléből, vagy hogy az ő elismertségéből veszítsen.
Meg nem akarják, hogy kirohangáljon állandóan, tehát itt már tényleg csak akkor, hogyha teljesen egyértelműen más a vélemény a monitor előtt ülőnek, mert ő azt lát, úgy érzi, amit nem láthatott a játékvezető.
Igen, tehát itt jelen pillanatban sajnos, bocsánat, nem így kéne, hogy működjön, de elmondhatjuk azt, hogy ha a játékvezető kimegy, akkor 95%-ban változni fog az ítélet, és ez nagyjából értjük a motivációit ennek, de én bevallom, annyira nem szeretem, mert pont a funkcióját, vagy a fő funkcióját veszíti el ez a rendszer, mert az jó, hogy egyébként van egy VAR asszisztens, aki szintén vezetőbíró, de azért az igazán jó döntést azt akkor tudná meghozni a játéktéren működő játékvezető, hogyha ő is kapná ezt a fajta támogatást, amit a VAR rendszer nyújt. No, de akkor kicsit térjünk át az alsóbb csapatokra, az Arsenalról már azért beszéltünk, mint a top 4 jelen pillanatban negyedik tagja, de nagyon nagy kérdés az, hogy még kik azok, akik egyáltalán oda eséllyel pályáznak. Adja magát a Tottenham, amelyik kettővel kevesebb meccset játszott, de hát gyalázatos volt ez a produkció, amit most a hétvégén mutatott.
Hát igen, az egy gyenge volt, és már nekem nem tetszett egyébként a Southampton elleni meccsem, főként azért nem, mert ugye bő egy fél időnyi játékidőt futballozhatott emberelőnyben a Spurs, és ahhoz képest szerintem nagyon kevés helyzetet teremtett, itt most szintén. Ugye megint kiderült, hogy nagyon fontos a szárnyvédők szerepe itt most ezen a meccsen, hogyha most a Watford Spurs-re két mondat, ugye, hogy Emerson azért feltűnően sokat adhatott be jobb oldalról, mint hogyha Ranieri arra készült volna abszolút, hogy Reguilont akadályozzuk meg, aki sokkal jobban képes középre tenni a labdákat abban, hogy ezt megtegye, és inkább hagyjuk ott a brazilt a jobb oldalon, és ez így is, és emiatt onnan jöttek is a beadások, de hát szinte használhatatlan volt a 80% azoknak. Ugye a Spurs keres is egyébként szárnyvédőt, miközben szerintem Emersonban sok van, csak most pont egy olyan szerepkörben játszik, amikor ennyire hangsúlyos a beadás, akkor vagy elkezdi ezt, vagy ebben fejlődik nagyon sürgősen, nagyon sokat, vagy nem fog tudni.
Mert most tudod, amelyik meccsen egy nagyon jó beadás?
Vannak, van, csak,
tehát, csak kevés.
Előfordul, csak kevés.
Valami meccsen egy.
De az arány, tehát az arány. Tehát, nem az a, tehát ebben a játékrendszerben, amiben futballozik a Spurs, például a kisebb csapatok ellen, ahol ugye ez a nagyon betömörült védelem van, és sokszor játszák, úgy fordítanak, és már egyik oldalról be kell adni a labdát, azok ellen, ez nagyon fontos, de például egy Trippier kéne a Spursbe, miközben a Newcastle-be igazol, de pont aki ugye zseniálisan rugó technikával bír, és úgy tudná beadni a labdákat, hogy azoknak szemük lenne. Na most ez még egyelőre a Spursnél nincs. Nyilván egy más típusú ellenfélnél, nagyobb csapat ellen, amelyiknél lehet a kontrajátékot, amit szeret szintén Conte, amikor átmenetekből.
Igen,
átmenetekből lehet támadni. Ott más, ott nem mennyire éles, hogy nagyon pontos legyen a beadás, ott sokszor csak mélységbe kell visszapasszolni, egyértelműen tisztán jön az ellenfél, és oda Emerson odarakja, az egy más helyzet. De amikor sűrű állnak előtte is sokan, bent is sokan vannak, nagyon meg kell találni a csatártársat, abban hát vagy tényleg sürgősen fejlődik, vagy akkor nem biztos, hogy kezdő lesz, miközben én azért minden egyébben azért sokat látok a brazilban.
Igaz még az a megállapítás? Vagy igaz az a megállapítás, hogy Conte a rendelkezésére álló időben, beleszámolva azt, hogy ugye bezárt az edzőközpont a járvány miatt, és azért döcögös volt itt a Spursnek a három elmaradt meccs miatt az egész szezonja azóta, hogy ott van az olasz, a maximumot hozta ki? Vagy a maximumot tudta javítani a Nuno Espirito Santo féle csapaton?
Hát, hogyha meg lett volna a Southampton elleni győzelem, akkor azt gondolom, hogy a maximumot hozta ki ebből a helyzetből, amiben ő csöppent, akkor tényleg nem érhetné szó a ház elejét egyáltalán. Az egy kisiklás, és a Watford is kisiklás lett volna, csúnya, ugye, és itt nagyon kevésen múlott, úgyhogy és az 4 elvesztett pont, és az már a negyedik helyébe kerülhetett volna hosszú távon szerintem simán a Spursnek, ezt megúszta Conte, de valóban egyébként azért nagyon sokat kihozott. Azt lehet, hogy érezni egy kicsit, mint hogyha ő is mondta, hogy kicsit lehet, hogy fáradtabb a társaság, azért gyanítom, hogy azért dolgoztatja ő közben őket, miközben sok meccset kell játszani, tehát pont amiatt ez a szünet volt, ott azért szerintem megdolgoztatta őket, 3 napra kellett lezárni körülbelül az edző bázist, tehát azért dolgozhatott a játékosokkal, még ha nem mindenkivel is, mert ugyan rengetegen estek ki, és később tértek vissza, de dolgoztatta. Aztán ott is az a kérdés, hogy most januárban esetleg lesz-e némi nemű igazolás. Nyilván Olaszlap már felhozta Lukakút is rögtön, de hát ez nyilván ez egy ilyen, csak egy ilyen újságírói rögtön, akkor már jöjjön össze az edző a szeretett játékosával, meg a játékos a szeretett edzőjével, ugye Conte Lukakút, hát ezt nem tudom elképzelni. Úgyhogy
ilyen napnak.
Ahova?
Tottenham állítólagot szeretné.
Hát az, én előbb leszek Tottenham játékos, minden Mbappé, én attól tartok. De nem, nem.
Manchester United, illetve West Ham egyáltalán esélyesként említhető-e, mint ahogy itt a Tottenhamet aként említettük, hogy top 4-be betörhet. A West Ham ugye elég sokáig volt ebben a szezonban ott, és én azt gondolom, hogy kicsit talán kevésbé hatott ki ez az Európa Liga szereplés a csapatra, mint ahogy az várható volt, mert viszonylag szűkös a keret. A Manchester United pedig, hát, hogyha nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor azt a jelzőt használom, hogy nem meggyőző.
Hát igen, elég finom, hát igen. Igen, sokan várták ugye, hogy Rangnick akkor most megjön, és csinál egy Tuchelt, hogy így fogalmazzak, és akkor mindjárt ott lesz a kézgyoma, és elkezd úgy focizni a United, ahogy ő megálmodta, és legalább olyan eredményesen is, és ez még nincs meg egyelőre. Ez a 4-2-2-2-ről sokat emlegetik, hát az most a Brighton jobban játsza, mint a United egyelőre, mert néztem, hogy valamikor úgy áll föl a Brighton, legalábbis nekem ez nagyon az tűnik. Aztán a Brighton persze sokat váltogatja, mert Potterre jellemző, hogy azért ennek mestere, hogy a különböző játékrendszereket hogy lehet variálni. De szóval a United az két dolog mondatja velem, hogy itt még odaérhet a negyedik helyre, az, hogy egyrészt, hogy elképesztő klasszisok, tehát az egyéni képességek, ami miatt sosem zárhatott ki a United-et abból, hogy oda fog érni, mert ahol ennyi szuper klasszis, vagy ott azért megvan ennek az esélye. A másik meg maga azért Rangnick, aki ugye nyilván most az elméleti tudás az elképesztő, meg bizonyított is edzőként is konkrétan, csak az nagyon rég volt, és ugye soha nem igazán nagy sztárokkal. Tehát ez olyan helyzetbe csöppent el, is már azért adásban pedzegettük talán, vagy Britanniában, hogy ilyen nem volt neki, hogy ennyi sztárt egyfelé terelni, hogy velük foglalkozni, hogy milyen hangot kell megütni nekik, hogy ő van-e, nem tudom, még mindig olyan szuggesztíve, mint amilyen biztos volt fiatalon, de most még olyan-e? Hallgat-e rám mindegyik Pogba majd, ha visszatér a sérüléséből, Ronaldo? Az elején persze nyilván, de eltelik még 1-2 hónap, akkor is úgy lesz. Tehát ez egy nagyon nehéz szitu, és egyre nem úgy játszik a United, igen, ahogy kéne.
Már az előző két rangadónál, a nagy meccseknél is fel akartam vetni, hogy ugye a Chelsea-Liverpoolon a végére érződött az, hogy nem csak, hogy megpróbálták kontrollálni kicsit a labdát, meg a meccset, hanem az volt az ember érzés, hogy kicsit, mint hogy kifulladtak volna ebben a nagy rohangálásban. És az Arsenalnál is talán van az az érzés az emberben, hogy Smith-Rowe kívül nincsen olyan nagyon komoly változtatási lehetősége Artetának, tehát nem olyan mély a keret. És ebből a szempontból egyrészt mennyire reális az, hogy az eddigieknél jobban kifulladjanak a játékosok az év végére, akár a játékstílusból adódóan, akár itt a top 4-ben, amiatt, mert a Tottenhamen kívül gyakorlatilag mindenki ott van még Európában, meg hát itt a keretmélység az a United mellett például nagyon erősen szól alapvetően.
Az mellette szól, ugye az Arsenal pont az, hogy az Arsenal nincs ugye Európai Kupában, és ez még mellette szólhat, igen, de ott van ugyanakkor meg a Liga Kupában, tehát jól mondtad, hogy nagyon sok, vagy mi azért sok végéig eljut, tehát ugye most Liga Kupa, majd Arsenal-Liverpool, ki tudja, azért Liverpool, Mané és Salah nélkül egyáltalán nem esélytelen az Arsenal, így szerintem, és igen, nehéz lenne megjósolni most, hogy az Arsenal Spurs United 3-asból melyik érhet oda. Mindegyiknek megvan az oka, amiért odaérhet, mondom nálam. A Unitednél nyilván a történelmi nagyság, meg a játékosok, a elsősorban a Spursnél Conte személye, csak is szinte, csak Conte személye most, amilyen állapotban volt ez a Spurs, az Arsenalnál meg ez a most ez a hevület, ez a fiatalos, ez a lendület és ez a technikai tudás, és most ez a csapat látszólag összeérett tényleg.
A West Ham-et
tudom, ma akarom mondani, igen, hogy a West Ham minden, jó, lehet, hogy egyébként nem szép dolog, hogy mindig legyintünk, vagy legyintek rá, de csak úgy legyintek, csak a top 4, tehát amúgy nem legyintek rá. Tehát az, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy a West Ham megnyeri az Európa Ligát, én nem fogok azon annyira megdöbbenni, miközben valószínűleg nem fogja.
Túl sok a spanyol csapat még versenyben. Nem.
És azok olyan jók. Na mindegy, szóval tehát nem tudom, igazából a négybe tehát ez, hogy ezt a három csapatot megelőz, mindegyikét megelőzze, tehát az Arsenalt is, a Conte-féle Spurs-t is, a United-et is, nekem így sok. Tehát önmagában, amit produkál a West Ham, az tök szép, de azért most érezni lehetett egy visszaesést, most a Palace elleni hétvégi meccsen bár nyert, és bár látszólag magabiztosan vezetett a 3-0-ra, az a 3-2 úgy lett 3-2, hogy a simán vezethetett volna a Palace még a meccs elején, simán egyenlíthetett volna a Palace, úgyhogy ott sem volt meggyőző a játék, és ott sem annyira széles ugye a kispad.
Azt mondta nagy... Antonio, és ezért is hoztam be a dolgot az előbb, ezt a fáradtság dolgot. Azt hiszem a matchpackben volt valami ilyesmi nyilatkozata, hogy nem fizikálisan fáradtak amúgy, mentálisan merültek.
Ezt a Boxing Day forduló után mondta, azt hiszem a meccs után, abban is, akkor is mondta ezt.
Hát ott az előjátszókat nem nagyon tudott forgatni, mondjuk a Bowen, Antonio, Fornals, ugye Lanzini. Berrama, négyes Lanzinivel kiegészítve most már ötös az jó, de ebből azért négynek nagyjából a pályán kell lennie, tehát akkor már így nem tudod úgy annyira forgatni. Az, hogy Lanzini alatt... följött, azért az sokat érhet egyébként, mert eddig az ugye nem volt eddig, azért csak arról beszéltünk, hogy mondjuk a négyes az úgy néz ki, hogy ugye, hogy mit tudom, Bowen, Fornals, Benrahma és elős Antonio, járva, akkor lehetett volna, de hát nálam a Leszlemben már nem. Hát most az ukrán válogatottban voltak jó dolgai, de nem érzem, hogy neki a West Hamben már lehet karrierje. Lanzini belépése az egy plusz, igen. És hát hátul, igen, Soucekről is ugye sokat mondták, hogy azért nem az a Soucek, mint amit megszoktunk az utóbbi időben, és hát így nehéz, meg hát ott is kiesett a védelem, tehát azért azt ne felejtsük el, a kezdő védősorból három, tehát az, hogy nincs Zuma, Ogbonna és Creswell, az egy West Ham szintű csapatnál, az nagyon sokat számít.
Nézzünk a tabella másik végébe, és itt szeretném, hogyha egy csomagban kezelnénk a Noricson kívül mindenkit, szerintem a Norics nem menthető meg, és nem hiszem, hogy abban van közöttünk bármifajta nézeteltérés, hogy ők valószínűleg ki fognak pottyanni.
De ők se állnak rosszul.
Nem állnak rosszul? Mi az, ami biztató elem náluk?
Hát,
nem,
de... 20 forduló után nincsenek 20 pontos hátrányban a 17. helytől. De igen, értem, mit mondasz, tehát úgy valóban, igen, mit mondom, igazad van, hogy abban egyébként, hogy még tehát ledolgozható lenne, tehát nem állnak rosszabbusok, amit a Newcastle, ha csak a pontszámat.
Disney összeszedtek 5 pontot, és utána a csapereseket szenvedtek. Igen. Úgyhogy, na mindegy, hát hogyha gondolod, akkor te még a Norwich-ot is ebbe a csomagba veheted, de én azt gondolom, hogy itt azért inkább arról beszélhetünk, hogy Newcastle, Burnley, Leeds,
Everton.
Everton benne van?
Hát nem tudom elképzelni, azért nagyon nem tudom. Tényleg most szörnyű, amit mutatnak, meg eredményessége tekintve pláne, de azért azt nem tudom elképzelni.
Igen, a Brentford azzal, hogy legyőzte az Aston Villát, szerintem kiiratkozott ebből a csoportból, viszont itt azért a Leedsnek egészen borzalmas meccsei voltak, most ugye ők is egy kicsit fellélegezhetnek, meg 8 pontra vannak, a Watfordot nem említettem az előbb. Itt azért a Norwich mellett kettőt találni kell még kiesőként, és ugye már beszéltük róla, hogy Trippierrel már valószínűleg erősített a Newcastle, és még további kettő olyan kezdőjátékos jöhet, aki azért Eddie Howe-nak segíthet.
Igen.
Rendkívül mókás lenne, ha kiesne a Newcastle.
Hát ugye, most már fel vannak készülve egyébként.
Hát szerintem ők nem akarják ezt még elhinni, és nem is szabad ezt erre gondolniuk, mert ez még meg lehet, és azért lehet meg pont, hogy nálam is a Norwich az menthetetlen, és az ki fog esni, és akkor ugye kettőt kell megelőzni a Newcastle-nek. És látva ezt a Watfordot és a Burnley-t, azért ez nem egy lehetetlen feladat. Még akkor is, hogyha a Burnley kevesebb meccset játszott, hát valószínűleg nem húzza be minden meccsét. Úgyhogy,
nem úgy számolunk, mint
nem úgy számolunk,
a Tottenham vagy a Chelsea esetén, igen, vagy ott azok, hogy jönnek majd
benne
pontok.
Van, hogy jönnek, igen, itt kevésbé valószínű, de egy-kettő lehet, hogy jön, de az kevés. Tehát szerintem ezt meg lehet csinálni pont emiatt, hogy vannak ilyen gyenge csapatok, a Leeds még, tehát akkor a Norwich mellett ugye a másik két kieső helyre, az szerintem négy csapat volt dől el, a Watford, Newcastle, Burnley, Leeds, most ezzel nem mondtam nagyot, majdnem, szinte biztos, nem tudom elképzelni, az, hát az Everton, ahogy beszéltünk, de azt nem fogod elérni. Ebből a négyből. Most a Leeds ugye ott tényleg ez a szegény embert az ág is húzza, hogy egymás után sérülnek meg a legfontosabb játékosok, és azt nehezen kezeli Bielsa, meg az is egy kicsit ilyen kifulladóban lévő projekt, de a kifulladás akkor pont a Burnley egy ilyen kifulladónak látszó projekt. Ugye 2012 óta Sean Dyche az edző, fölhozta a Premier League-be a Burnley-t, utána kiesett, de újra fölhozta, tehát ez nagyon nagy dolog, hogy vissza tudta hozni a csapatot, és már ott vannak évek óta a Premier League-ben, de egy nagyon állandó kerettel dolgozik, és egy idő után valószínűleg az életrendje, hogy ez így kifullad egy kapcsolat.
Miközben egyébként itt is azért el kell mondani, hogy a jelen pillanatban legjobb formában lévő Burnley játékos Maxwell Cornet az Elephant Chant Party válogatottban játszik majd.
Miközben a Watford visszatartja a játékosait, ugye?
Hát az ott egy nagyon furcsa helyzet. Pont tegnap beszéltünk Danival arról, hogy azért azt gondolom, hogy persze, tehát hogy nyilván itt kicsit próbál trükközni a klub is, meg ez azért elég komoly igénytelenkedés, amit a Watfordnál művelnek, de hogyha Dennis annyira akart volna menni a nigériai válogatottban, akkor gondoljátok, hogy vissza tudják tartani?
Hát én is csodálkozom ezen, valószínűleg akkor elengedték volna, hogyha tényleg ott verné az asztal, de nem tudom, hát valószínűleg ez történt, igen, hogy ő úgy volt vele, hogy jó volt most így a Premier League-ben is.
És ha már ő ott maradt, akkor Sár is...
Hát Szárral kapcsolatban ugye más a helyzet, ott ő még sérült a következő két vagy három hétben, és ott viszont teljesen megértem a klubot. Tehát, hogy ott azt mondják, hogy még az se biztos, hogy nálunk játszhat három hét múlva, akkor most oda kerül egy teljesen más orvosi stábhoz, teljesen más edzésmunkát vagy rehabilitációs munkát kell végeznie. Tehát, hogy itt én érteni vélem, hogy miről beszél a Watford.
Igen, ezt lehet abszolút, tehát egy lábadozó játékos regenerációt nyomja, most ők azt gondolják, hogy náluk van ebből a szempontból a legjobb helyen, itt tud a leggyorsabban, legbiztosabban felépülni, akkor miért ne csinálja ezt végig velük?
Még egy nagyon röviden kivesézendő témát gondoltunk, ez pedig nagyon jó apropót szolgáltatott ehhez az, hogy a hétvégén egymás ellen játszott a Brighton, illetve az Everton. Két eltérő lehetőségekkel gazdálkodó klubról beszélünk. Épül a hírek szerint az Everton új stadionja, egyébként is egészen lenyűgöző infrastruktúrával rendelkező klubról beszélünk, amelyik komoly pénzeket fizetett az elmúlt években játékosokért, és most még... És, igen, hát, és most vagy, mégis minden összeomlani látszik.
Igen. Hát igen, érdekes, és amikor épülőben volt, akkor sem tűnt úgy, hogy épülne, pedig valóban, ahogy mondtad, hát több mint 500 millió fontot költött már Farhad Moshiri azóta, hogy átvette az Everton, vagy hogy többségi tulajdonos 2016 óta. Azt lehetett gondolni, hogy tudatosan próbál építkezni, ezért volt először a sportigazgató, az a Steve Walsh, aki úgy azért nagyjából összerakta azt a Leicestert, ugye, aki megtalálta így ezt a csapatot, amelyik Kantéval már ezzel azért mégiscsak angol bajnoki címet szerzett, aztán jött Marcel Brands helyette, mert akkor úgy tűnt nem működik a dolog Walsh, jött Brands, akinek szintén nagyon jó híre volt ugye Hollandiában, az Eindhovenből jött, amikor AZ-ban volt sportigazgató, akkor például Usta Dembélét vitte oda, de mondjuk a PSV-ben Wijnaldummal dolgozott, tehát így jól látta meg a játékosokat, ehhez képest az Evertonban már nem sikerültek az átigazolások, ugye mondhatnánk Davy Klaassen nevét például többek között, de mondjuk Iwobit, ha említjük, hát ő is azért egy annyi pénzért, amennyiért szerződtette, most már mondható, hogy azért mellé nyúlt az Everton, mert ahhoz túl sok, amit művedett. Cenk Tosuntól kezdve azért mondhatnánk, igen, Theo Walcott sem váltotta meg a világot, ugye például, tehát van több játékos, akik nem. Ancelottival már azt lehetett gondolni, hogy valami elindul, az egy nagyon drága projekt volt, Ancelotti maga is, meg ő is, ahogy hozta a játékosokat, ugye. Hamest, igen, de előtte jöttek a barszások, tehát ugye azért itt azért ez egy drága dolog, azért is az a több mint 500 millió, de igen, nem megy előre ez a csapat, és ahogy igen, Doma is említette, hogy edzők folyamatosan megpróbálták.
Sok a paradigmaváltás, megint ez teljesen más edző, mint Ancelotti. Ancelotti teljesen más edző, mint Marco Silva, szóval semmifajta folyamatosság.
És Ronald Koeman teljesen más gondol Benitez, mint a sportigazgató Marcel Brands, ezért ez nem működt, ez a kapcsolat. Kiderült, hogy Benitez az erősebb, és inkább Brandsot küldték el, és Benitez maradt, és most az
miközben
ő...
Miközben nagyon kevés hitele van Beniteznek a szurkolóknál, részben a Liverpooli múltja miatt.
Igen, ez így van, úgyhogy pont az Arsenali meccsen volt egy, hát nem lett olyan nagy tüntetés belőle, ugye úgy döntöttek a drukkerek, hogy a 27. percben kivonulnak, mert hogy 27 éve nem nyert már semmit ez a klub, és akkor ezt néhányan vonultak, és az egyébként az nyilván az Everton szempontból amúgy egy jól sikerült meccs volt, de szinte ez egyetlen az utóbbi időben. Tehát itt sok, igen, kapkodás van, nem eléggé kitartók egy-egy irányelv mellett, pedig hát meg lenne hozzá a pénz, úgy tűnt, meg lenne a történelmi múlt, elképesztően nagy szurkolótáborral és lelkes szurkolótábor, hát az Everton az egy hagyományosan egy nagy klub Angliában, és tényleg a Goodison is egy kicsit olyan, mint a Liverpool, tehát ott, hogyha a csapat megy meg, akkor ott az egy rettenet az ellenfélnek futballozni, tehát azt mi is azért érzékeljük szerintem így a közvetítésekből, hogy mikor épp olyan állapotban van az a csapat, vagy győzelemre áll, de ha nem, de épp vereségre áll, de úgy megindul, úgy hajt, azt a szenvedélyt, lelkesedést látják, akkor ott elképesztő hangulat van. Tehát sok minden adott lenne, és ezért fájdalmas egy kicsit, hogy mégsem akar ez így összejönni.
És itt az óriási kontraszt, a másik oldalon a Brighton, egyébként ezt emelte ki Potter is ezután a mérkőzés után, hogy ebben a stadionban borzasztó nehéz játszani. Eleve az edzőválasztással, kijelöltek egy irányvonalat, olyan igazolásokkal, mint amilyen Bissouma, Feltman, Lamptey, szenzációsan összerakott, nagyon jól működő csapat, sokkal kisebb pénzből, mint így az Evertonnál.
Igen, és ha még elő szeretjük is őket szídni, Mopé vagy Trossard is ide vehetjük, akiket nagyon jó érzékkel szúrtak ki, nyilván elpuskáznak. McAllistert szintén, igen, tehát igen, ott egy nagyon tudatos csapat építkezés folyik, és ugye nem véletlenül akarja a Newcastle a Brightoni sportigazgatót például, ugye meg környékezte, és legalább, és a Brighton engedélyt adott arra, hogy leüljenek tárgyalni, aztán már kiderül, hogy ebből mi lesz. Tehát igen, nagyon tudatos, és Pottert megtalálták, az fontos volt nyilván, mert ott is volt azért egy nagy váltás. Alapja. Igen, mert Chris Hughtonnal egészen más volt ez a csapat, ott az volt a lényeg, hogy bent maradjon valahogy, meg ugye az egy nagyon tényleg egy ilyen pragmatikus foci. Potter pedig egy gondolkodó edző, bátor edző, ugye ő mindig is azt vallotta, hogy a játékosok sokkal többre képesek sokszor, mint amit ők gondolnak magukról, ki kell mozdítani őket a komfortzónájukból, neki ezek a csapatépítő tréningjei is legendásak, sokszor volt róla már szó. Tehát nagyon jól bánik a játékosokkal, ért a nyelvükön, és közben taktikailag meg elképesztően jó meglátásai
vannak. Kicsit szomorú vagyok, mert tehát ettől nem fog előrébb jutni a Brighton klub szinten abból a szempontból, hogy ugyanúgy 2-3 év múlva, amikor vége ennek a szép, nem tudom, ilyen rózsaszín hónapoknak, éveknek, akkor nem tud egyszerűen olyan tőkét hirtelen semmiből bevonni. Még mindig az a szerencsejátékos ember a
tulajdonosuk. Igen, Bloom.
Nem fog annyival többet befektetni, mint mondjuk az Everton esetében nincs meg annak a veszélye, hogy egyik évről a másikra valóban a kiesés ellen kelljen harcolniuk.
Hát talán egy hasonló jó sportigazgatót, illetve edzőt ez a kérdés. Ha az sikerül neki, akkor lehet, hogy
hát,
megtartja.
Hosszú távon ezt nem képzelitek el? Hogy...
Én már azt várnám, hogy előbb-utóbb azért följebb lép. Én most már azt várom. Még hogyha most hosszú távú is még egyelőre a szerződése, ha nem is most nyáron, de a következőn azért én már őt nagyon megnézném egy nagyobb csapatban.
Na hát, és akkor csak tényleg egy rövid összefoglaló Spanyolországból, ott is újraindult az élet, mindjárt egy óriási meglepetéssel, a Hetafe legyőzte a Real Madridot. Mi történt?
Semmi, borzalmasan játszott a Real Madrid. Ott maradtak a szüneten, és ezt mondta először vicceskedve a Twitter népe, és aztán Ancelotti a sajtótájékoztatón mondta, hogy hát még egy kicsit szüneteltünk, de ugye attól független, hogy a Real ezen a tipp vagy szerencsejátékos listán a City mögött van a bajnoki cím esélyesi listáján. Ugye itt is volt rengeteg koronavírusos, itt is az a helyzet, hogy volt egy nagy...
79% ugye.
Igen. Szörnyű, Florentino Perez már biztos borogatja otthon a üvegeket, meg dobálja a tálakat a falhoz. Igen. Szóval...
Hát ez nagyon szerintem, vagy nem annyira, nyilván nem követtem úgy, mint Doma, de nyilván az itt is azért nagy meglepetést kelten, ha nem a Real Madrid nyerne ebben a szezonban, amikor ilyen a Barca, meg ilyen az Atletico, tehát azért nehéz.
Főleg az ilyen december után, tehát ahol a rangadókat megnyerte a Real, és aztán jöttek ezek a azok a csapatok, akik beülnek a kapujuk elé, volt először a Cadiz ellen, vagy az Athletic Bilbao is ilyen csapat, egyébként azt még behúzta valahogy a Real, Cadiz ellen 0-0, és a Hetafe ellen egy 1-0-ás vereség. Az az ember érzése, ez a szokásos Real Madridos betegség, ez már a Ronaldo korszakban is így volt, hogy ősszel meg télen előfordulnak ilyen meccsek, aztán hogyha ez az időszak, ez 3 vagy 4 meccsnél tovább tart, akkor az edző az repül. De hogy tavasszal egészen más Real Madridot láthatunk a BL rájátszásban, és hát a bajnoki hajrában is. Amikor szorul a hurok, akkor nyilván más.
És miért látható nyáron? El tudod képzelni, hogy Mbappé Haaland csatárduó lesz?
Nem tudom. Az ugye, hogy Mbappéért nem kell majd pénzt fizetni, az nagyon sokat jelent.
És a norvégért sem olyan nagyon sokat.
Igen, ahhoz képest, ott is egy garantált kivásárlási
összeg. Itt a fizetési sapka a kérdés, meg nyilván aláírási pénzek azért az nem kevés, de most ugye, ami a Barszánál van, kijelentette az elnök Laporta, hogy a Barca visszatért, és újra nagy csapat, és újra nagy
játék. Nem tudta regisztrálni Ferran Torres.
Igazolni, miközben Ferran Torres egyelőre nem sikerült regisztrálni, és kérdés, hogy mikor sikerül, mert nyilván más csapatok is tudják, hogy mi a helyzet a Barcánál, de ez, hogy Mbappé Haaland egyszerre elfér a Real Madridban, ez tényleg majd szerintem április környékén térjünk erre vissza.
Barcáról még azért egy-két szó. Itt pont ez a Torres kimaradás, meg mivel oldható ez fel, nyilván el kell adni a csapatnak, vagy át kell ismét szövegezni a szerződéseket?
Igen, igen. Hát ugye itt a pénzügyi problémákra olyan megoldás született, hogy akkor mostantól megint lesz egy nagy kölcsön összeg, amit görget maga előtt a Barcelona, mert sikerült fölvenni kölcsönöket, de valószínű, hogy Laportáik okosabban játszanak ezzel. Tehát ebből a szempontból, hogy ha játékost akarnak vásárolni, akkor nincsenek olyan nagy gondban, született megoldás. Könnyen lehet, hogy a héten Morátát bejelentik, és ő is érkezni fog, de ahhoz tényleg, hogy be tudják regisztrálni ezeket a játékosokat az előző évi nyereségek függvényében, ugye meg van határozva az, hogy mekkora lehet a fizetési sapka, és abban viszont tényleg nagyon rosszul áll a Barcelona, úgyhogy el kell adni valakit, viszont Dembélének ugye nem sikerült egyelőre meghosszabbítani a szerződését, úgyhogy lehet, hogy őt is, és több játékost is pénzét esznek, ez pedig tehát folyamatosan hétről hétre változó ilyen random kalap, amit a katalán sajtó is így keringet, változtat, hogy éppen most Dest eladó, éppen most ez a De Jong eladó, éppen most az a De Jong eladó, bár az egyiknél nincs kérdés, hogy amúgy eladó, és még néhány játékos, akiknél most ott van Dembélé, egyszer ez, egyszer az.
Coutinho.
Coutinho állandóan, de ő eladhatatlan.
Igen, a Newcastle másodpercenként frissíti az fcbarcelona.com-ot, hogy milyen hírek jönnek a csapat házatájáról. Hát Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm.
Ez volt az első 2022-es adásunk, amit majd követnek még természetesen újabbak, szokás szerint jövő héten is érkezünk a szokásos hétfői menetrend szerint, akkor azt ígérjük, egy kicsit talán korábban fölkerül majd az adás, ugye Doma?
Remélem.
Bízunk ebben, tartsatok velünk idén is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.